Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok, kedves hallgatók! Újra itt a Láncreakció podcast, a Clementine Data Science podcastja. Vendégünk ezúttal Young Győző, a Nyelvtudományi Kutatóközpont kutatója és a Pázmány kutatója úgy szintén, és ma a kvórával fogunk foglalkozni, mindjárt elmondjuk, hogy ez micsoda, csak előbb még egyrészt egy kérdést szeretnék nektek feltenni, másrészt pedig ennek kapcsán majd valami fontosról beszélni. Szóval, hogy azt szeretném tőletek kérdezni, beindult-e idén a konferencia szezon?
Jó a kérdés, mert magam se tudom a választ teljesen.
Hogy? Az hogy lehet?
Egyrészt igen, már voltunk mi is, saját rendezvényt is csináltunk, ugye lezajlott a Budapestemmel is nagy sikerrel, és hogy nekünk ugye majd most közeleg a sajátunk, de ennek ellenére én azt érzem, hogy ez nem tért vissza az élet még a normális kerékvágásban, mint amilyen a Covid előtt volt, és hogy az tök érdekes ez a fajta, én nem is tudom, ilyen hiszterézis, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy nekem azért az a meggyőződésem, hogy azért előbb-utóbb ez visszafog, de valamilyen oknál fogva általában nem látom. Tehát azért szokott a konferenciák, mondjuk engem azért viszonylag széles területről el szoktak érni, szóval szoktak spammelni nagyon sok rendezvényszervező, egyéb szervezet, aki ilyeneket csinál, és most ezt nem érzem.
Hát igazából nálunk így a szakmában már előre lehet tudni több évre, hogy milyen konferenciák vannak, és miken szeretnénk mi részt venni, úgyhogy ilyen szempontból én nem érzek különbséget, inkább csak abban, hogy továbbra is hibrid módon lehet online is csatlakozni, és ilyen szempontból, ha lehet online csatlakozni, akkor sokan ezt választják.
Én alapvetően a személyes konferenciákra gondoltam, és igazad van, mert nagyon sok eleve ilyen hibridként működik, és hogy nagyon sokan rákattantak, hogy otthon tréning nadrágban nézik a konferenciát, és hogy ez messze-messze nem ugyanaz a minőség szerintem sok szempontból, mint személyesen elmenni és rááldozni az energiát.
Igen, főleg meg hiányzik a szociális kapcsolatépítés, igen, ami a legfontosabb ezeken a konferenciákon.
Az mindenképpen, de szerintem magát az előadásokat is nehezebb fogyasztani úgy, hogy az embernek osztott a figyelme, és nem annyira fókuszálta, hogy egy előadóteremben az kénytelen legyen. Pontosan. Én legalábbis azt veszem magamon észre, hogy én képtelen vagyok az online konferenciákat egy időn túl hallgatni, mert egyszerűen elvonja a figyelmemet minden. A macska, aki bebocsátást kér az ajtón, meg a lejár a mosógép, meg ilyenek.
Az szokott lenni, nekem is volt azért a Covid alatt ilyen, hogy hát kiraktam a tévére, azon ment, ilyen háttér televíziózás gyanánt, és akkor egyébként megcsináltam mást.
Igen, én is dolgozom igen, mellette. Igen.
De az is igaz, hogy belekezdtünk a májusba, és azért a május az a konferenciák kedvenc hónapja szerintem. Ez egy olyan hónap, amikor sokkal több van, mint mondjuk akár csak áprilisban volt.
Hát én azt gondolom, azért fog ez normalizálódni, tehát hogy a borzasztó fontos szocializációs közeg a konferencia egy csomó szakmában, tehát ugye a kutatóknak is, a üzleti életben is, tehát egyszerűen nem lehet szerintem hosszú távon enélkül jól működni. Tehát lesznek olyan funkciók, amik miatt ezekre szükség van. De legalább belátjuk, az is valami.
Az is valami.
És akkor valóban itt a május is.
Itt a május, és meg kell említsük, hogy egyebek mellett a Clementine-nak is lesz egy konferenciája, amiről mindenképpen hírt akarunk adni. Ez ugye a Data Stream 2022-es konferencia, aminek az az alcíme, hogy adatelemzés a szuperszámítógépek korában.
Így van.
Május 19-én lesz a CEUN, És az a jó hír, szolgálhatunk a hallgatóknak, hogy a show notes-ban lesz egy link, ahol tudnak regisztrálni az eseményre.
Igen, tehát a Central European University-nek ugye a rendezvény központja, az, ahol az egyetem működött, azt tulajdonképpen teljes funkcionálással műzemel, és az egy szuper rendezvény helyszín, egyébként nagyon szeretjük. És tavaly is ott csináltunk rendezvényt, és hogy mi tulajdonképpen ugrásra készen vártunk már itt a COVID végére, hogy lehessen végre megint rendezvényt csinálni. Én azt gondoltam egyébként, hogy hatalmas rendezvény zaj lesz. Tehát, hogy én inkább arra számítottam, hogy most majd mindenki egyszerre már itt évek óta elmaradt rendezvényeket így nagyon gyorsan, hirtelen pótoljuk be, és lesz majd egyfajta ilyen fiesta jellege a hónapokon keresztül, hogy mindenki mindenhol konferenciázik. Ez nem következett be. Tehát...
De majd májusban.
De mi viszont megcsináljuk a saját rendezvényeinket, és büszke vagyok rá, hogy jó sokan jönnek. Tehát, hogy azt érzékeljük, hogy van, aki egyébként otthon nézné hibrid, de hogy sokan meg most már fogják magukat, és süt a nap, és eljönnek.
Abszolút, találkozni fogunk most a szakma egy jelentős képviselői hányadával.
Nagyon nagy szeretettel invitáljuk az összes Láncreakció hallgatót a konferenciánkra.
Így van, és ahogy mondtam, benne lesz a show notes-ban egy link, amin lehet regisztrálni. Várunk mindenkit, tényleg sok szeretettel, biztosan ott leszünk mindnyájan.
És a kollégáim úgy azt találták ki, hogy szóljon ez most egy picit a szuper számítógépekről, nem azért, mint hogyha nekünk olyan nagyon-nagyon sok közvetlen közünk lenne, ugye nem vagyunk hardveresek, hogy úgy mondjam, de a szakmánkban mindig fontosak voltak ezek a nagy gépek, de most egy olyan korszak van, amikor most egy picit megint ilyen kitüntetett szerepe van ezeknek a nagy kapacitású gépeknek, és mondjuk talán a korábbitól eltérően kicsit más a hozzáférésünk ehhez, tehát több nagy magyar projekt van, illetve több nagy olyan beszerzés van, amik érintik ugye a szakmánkat, mert hogy olyan algoritmusok vannak, amik nagyon erőforrás igényesek. Itt ül a győző, aki tud esetleg nekünk egy pár szót mondani, hogy ezek valóban így van egyrészt, másrészt meg, hogy ezek milyen jellegűek. És tulajdonképpen el köré fűztük fel az egész konferenciát, hogy hol használnak ilyen típusú számításokra, tehát elsősorban nagy számításokra szuper számítógépeket Magyarországon, kimondottan adott esetben data science területen. Hát ezzel kapcsolatban lesznek izgalmas előadók. Tudsz nekünk esetleg, Győző, egy picit mesélni, hogy transformer algoritmusoknál milyen jellegű nagy számítógépeket alkalmaztok?
Hát igazából, hát ez sajnosnak mondanám, hogy ezek az új ilyen deep learninges tanítások, transformer modellek igénylik a grafikus kártyát, és sajnos például eddig ilyen RTX-es, ilyen 12 gigás memóriával rendelkező gépjükkel dolgoztunk. Ugye vannak ilyen méretek a nyelvi modellekben, hogy ilyen kicsi, alap és a nagy és a nagyon nagyok, és az alapmodellek azok, amik éppen beleférnek ezekbe a GPU-kba. Sajnos ahhoz, hogy például egy kicsit nagyobb modellekkel kísérletezünk, vagy akár kicsit nagyobb bemeneti szöveggel szeretnénk dolgozni, akkor már sajnos ezekbe a 12 giges GPU-s gépekben nem férnek bele, és az kellenek a nagyobbak. A 32-es V100-as Tesla-sokban már éppen hogy beleférnek, de csak éppen. Most jelenleg szerencsére a nyelvtanai kutatóközpontnak van ilyen A100-as 80 gigás GPU-juk, 8 darab összekötve egy gépen, és ezekben már kényelmesen beleférnek, de hogyha mondjuk megnézzük a Google meg a társait, akkor ők ilyen 4000-8000 ilyen GPU-val dolgoznak, tehát hogy nagyságrendivel a nagy modelleknek szükségük van ekkora igényre.
Talán azért a laikusoknak egy mondatot, hogy miért is vannak ezekbe GPU-k?
Nagy számítás igényűek, tehát hogy ilyen 32 bites számításokat kell végezni, ilyen matrixorzásokat kell végezniük, és ahhoz egy óriási memóriai sebesség is szükséges ahhoz, hogy ezeket a matematikai számításokat elvégezzék.
De ha már megfejtünk, akkor fejtsük meg azt is, hogy a GPU az a Graphical Processing Unit, tehát a grafikus kártya magyarul, ami a játékgépekhez meg a CAD alkalmazásokhoz kell, az egyébként nem csak arra alkalmas, hogy bitcoin bányásszunk vele, hanem arra is, hogy mindenféle deep learning dolgokat csináljunk meg általuk.
Igen, és reméljük ezzel sokkal több pénzt lehet csinálni, mint a bitcoin bányászatta.
Ebbe az irányba most nem kanyarodunk el, mert hogy a mai témánk egy kicsit rendhagyó, nem ilyesfajta szokott lenne a láncreakció. amennyiben is nem egy konkrét téma köré szerveztük a mai beszélgetést, hanem Gyuri postaládájából szemezgetünk, de nem magántermészetű e-maileket, hanem azokat a spameket, vagy hát ne jó spamnek ne nevezzük, azokat az általa elvárt és kért leveleket, amit a Quora.com nevű...
Nyugodtan nevezzük szerintem spamnek. Egyszer véletlenül rányomtam, vagy nem nyomtam rá valami checkboxra, és azóta kapom a Quora-tól
szóval,
ezeket
Quora, a... Quora küld időnként leveleket, aki nem ismerni a Quora.com, kicsit olyan, mint a gyakori kérdések.hu, amit viszont biztos mindenki ismer. Fel lehet ott tenni mindenféle kérdéseket, és a válaszadók között a többi olvasó úgy választhat, hogy fel meg lefelé tudja szavazni az adott választ, úgyhogy minden kérdés alatt az a válasz szokott szerepelni, amit a legtöbb olvasó ítélt hasznosnak, vagy ítélt jónak.
Igen, és hát nekem nyilván az ilyen data science-vel kapcsolatos kérdéseket küldözgeti a Quora valahogy beszegmentált engem, és ezek között nyilván vannak, tehát olyanokat küld, amik hot, tehát ilyen izgalmasak, meg jó kis kattintásvadász módon van eleve a kérdés is föltéve, meg általában a válasz is egy ilyen nagy megfejtés szokott lenni. De fontosak szerintem olyan értemben, hogy általában ezek ilyen emblematikus problémákra utalnak sok esetben. Azért kezdtem el ezeket így lementegetni.
Azt a irányt próbáljuk követni, hogy elmondjuk, hogy mi a kérdés, hogy arra mi a leggyakoribb, vagy a legnépszerűbb válasz, de egyébként meg igazán megpróbálunk mi is reagálni rájuk. Mindjárt itt is az első kérdés, ami körülbelül úgy szól, improvizált fordításban, hogy valóban úgy van-e, hogy a gépi tanulásnak a legfontosabb része az, hogy kiválasszuk a legjobb algoritmust, és a válasz pedig általában több válaszoló is azt állítja, hogy nem, természetesen nem erről van szó, de hogy az én kedvenc válaszom, ami a legtöbb szavazatot is kapta, az azt mondja, hogy első lépés az, hogy eldöntsük, hogy egyáltalán ennek a problémának valóban mesterséges intelligencia megoldásra van-e szüksége. Ha igen, akkor nézzük meg, hogy állnak-e rendelkezésünkre adatok, amiből ez az algoritmus tud dolgozni. Mert hogy egyáltalán nem biztos, hogy vannak olyan adatok a rendszerben, amik alkalmasak arra, hogy egy gépi tanulás algoritmussal nekiugorjunk. Hogyha ezt sikerült eldönteni, akkor el kell döntenünk, hogy mit tekintünk jó eredménynek, tehát hogy mi az a performanciális elvárás, ami már ki fogja elégíteni a kezdeti igényeinket, és ha ez mind megvan, akkor el lehet dönteni, hogy milyen algoritmusra van szükség.
Hát ezt még tudnám cizálálni, de egyébként szerintem nagyon jó összefoglaló. Lehetne még biztos, tehát az, hogy milyen adatot, azt akkor hogyan készítsem elő, mit csináljak.
Nekem már az első lépés is izgalmasan hangzik, hogy biztos, hogy szükség van a machine learningre? Biztos, hogy
ja,
ez egy olyan
nagyon
probléma?
Igen, az nagyon fontos. Tehát nyilván ez a kalapács probléma előjön, hogy a kalapács meg a szögek. Nyilván egy adattudós az mindent gépi tanulással akar megoldani. Nem biztos, hogy ez a legpraktikusabb sok esetben.
Nektek van egyébként a praxisatokban olyan, nem tudom, emlékezetes eset, amikor egy problémáról kiderült, hogy annak egyáltalán nem a mesterséges intelligencia megoldása, vagy valami, tehát hogy amikor ezt, nem tudom, el kellett magyarázni valakinek, hogy ne lőjünk ezzel a fegyverrel erre a céltáblára.
Nem tudom, nekem valahogy úgy alakult az életem, hogy ideig mindig. Ja, nem, egyébként volt. Tehát...
Na tessék, hoppá!
Nem, tehát volt ilyen.
Én azt mondanám, hogy igazából, hogyha tényleges működő alkalmazást szeretnénk létrehozni, akkor szerintem ez csak egy része a gépi tanulásos rész. Tehát, hogy szerintem ahhoz, hogy, vagyis legjobb az én tapasztalatom az, hogy ezek a gépi tanulásos módszerek egy-egy részfeladatot oldana meg az, hogy egy teljes működő alkalmazás legyen, ahhoz mindig kell mellé valami, ami nem gépi tanulás. De amúgy itt még ebben a kérdésben még hozzátennék egy hiperparaméter optimalizációt is, ami azért elég komoly időt és energiát igényel majdnem mindegyik ilyen gépi tanulásos módszernél.
Igen, igen.
Ami egy igen. Külön megálló. De amúgy, hogyha egy ilyen konkrét példát szeretnénk, akkor igazából most is van. Most épp pszichológusokkal dolgozunk, ahol szövegből szeretnénk kinyerni azt, hogy melyik beteg, kivel milyen problémája volt, és azt gondoljuk, hogy akkor ez egy sentiment analízis, megoldható egy transformer osztályozó modellel. Igen, félig. de ahhoz, hogy tényleg most felismerjük, hogy kinek, kivel van baja, akkor ott már abszolút már kilépünk ebbe a körből, akkor kell egy függőségelemző, egy olyan elemző, ami azt mondja meg, hogy akkor kik tartoznak össze a szövegbe, ez már nem egy képi tanulásos modellnek a feladata, bár lehet az is, vagy éppen az, hogy alapból bekategorizáljuk a probléma jellegét, amit szintén megoldhatunk egy gépi tanulás algoritmussal, de sokszor egy egyszerű szabály sokkal gyorsabb és hatékonyabb. Tehát, hogy ha tényleg a gyakorlatot nézünk, akkor sokszor kell olyan módszerekhez nyúlnunk, ami nem biztos, hogy gépi tanulás.
Hát az üzleti életben, meg a gyakorlatban meg különösen sokszor van olyan helyzet, amikor egyszerű heurisztikák működnek, jól végig gondolt heurisztikák, és igazából azt érdemes használni. Egyáltalán adatokkal se rendelkezünk, vagy manapság már egyre gyakrabban az is van, hogy mondjuk nem szabad azokat az adatokat használni mondjuk arra a modell felállításra, mert mondjuk GDPR dolgokat sért. De az alapvető probléma az, hogy vizsgálni kéne azt, hogy ez a heurisztika, annál igazából, amit gépi tanulással mondjuk vérrel verejtékennel kiállunk, kialakítjuk, utána fenn kell tartani, tehát frissíteni kell egyéb. Ez megéri ezt a ráfordítást, ezt megéri az algoritmusnak tehát a haszna, a hozadéka. És igen, gyakran az a válasz, hogy nem.
Igen, szóval van olyan példa is, amikor egyszerűen
nem éri meg.
Az ágyúval verébre lövés helyzete áll elő, ugye?
A gyakorlatban az is egy fontos pont, talán azt itt egy nulladiknek elő lehetne venni, vagy másfeledéknek, nem tudom, hogy megéri-e használni.
Abszolút, de én egyébként látok egy másik megközelítést is, és arra a chatbotokat hoznám példának, amik számos esetben hát leginkább divat alapon jönnek létre, és olyan problémákat, amit egyébként egy nagyon-nagyon egyszerű ilyen döntési fával meg lehetne oldani, azt a chatbotban csak nagyon bonyolultul lehet megcsinálni.
Nagy zárójelet nyitottál nekünk.
Igen,
ezzel.
Igen, gondolom.
Gyorsan csukjuk be.
Azt gondolom, hogy ennek természetesen lehet létjogosultsága, de vannak olyan problémák. Én nekem a kedvencem az a fodrászati hálózat, ahova én járok nyilatkozni, és ahova Messengeren is be lehet jelentkezni, de hát egy menüben kell pontosan kettő dologról dönteni, hogy hova akarok menni, és hogy milyen típusú szolgáltatásra van szükségem, és természetesen kényelmes, hogy Messengerben, az amúgy is használt platformban tudom ezt intézni, de semmiféle mesterséges intelligenciát nem akarok ebben a kettő darab legördülő menüben felfedezni.
Aha.
Nem is oldják meg egyébként úgy természetesen, tehát az a chatbot valójában egy menü.
Én nem tudom, hogy tudnék olyan chatbotot, amiben bármiféle komolyan vehető mesterséges intelligencia van, legalábbis magyarul. Szerintem nincs ilyen.
Én nem ismerek, én se ilyet, igen, én is nagyon várom, hogy egyszer csak előkerüljön. Talán a politikában született ilyen, de arról meg most nem is akarunk beszélni talán. Na jó, akkor nézzünk egy másik kérdést, ez is csak úgy megérkezett egyszer Gyuri leveles ládájába, de érdemesnek tartotta lementeni.
Ez engem minősít, innentől kezdve.
De engem is, amiért beválogattam a lehetőségek közül ezt is. Szóval, hogy hogyan tudod eldönteni egy data scientistről 5 kérdés segítségével, hogy ő jó-e vagy sem? Ez a kérdés, és egyébként azért ez egy messze néző és szép feladatot felvető kérdés. Amennyire értettem, a kérdező itt valami olyasmire készül, hogy HR szempontból van neki szüksége segítségre, tehát hogyan tudja eldönteni, hogy az ő csapatába ki lesz a passzoló adattudós.
Igen, ez az a fajta kérdés, amit a data scientistek valamiért imádnak. Tehát ez a másik ilyen hasonló az, hogy ha most kezdenék a data science-be, akkor milyen kurzusokat, vagy milyen skilleket, vagy mit tanuljak, vagy hogy. Na, az a másik, ami ilyen állandó téma.
Na, de hogy mi volt a legnépszerűbb válasz, vagy mondjuk, hogy mi a lényege annak, amit olvashatunk, az körülbelül arról szólt, hogy semmiképpen ne matematikai vagy matstat kérdésekkel próbáld felismerni, mert még a legkevésbé jó data scientist is fog ezekre tudni válaszolni, hiszen valószínűleg ő jobban ért hozzá, mint te vagy, hát attól függ persze, hogy ki vagy, de már mihez értesz te, de szóval nem ez a szűk keresztmetszet.
De akkor én ezt nem értettem, akkor azt gondolod, hogy az a kérdés feltevőjének a szándéka, hogy tehát, hogy ő laikus, és úgy szeretné megítélni, hogy az a mert így egy másik feladat.
Én így képzeltem el a szituációt, hogy egy laikus, vagy legalábbis egy mondjuk olyas valaki, aki a data science csapatba keres egy új embert, és lehet akár ő magas data scientist, de nem feltétlenül jó pszichológus, nem feltétlenül egy gyakorlatvezető, és a számára szerintem ez egy jó tanács, amennyiben is, amikor mérnököt akarsz felvenni, akkor ne feltétlenül a mérnöki képességeiről faggasd, hanem, ahogy itt a válaszoló, aki egy data science területnek az igazgatója egy nagy amerikai cégnél, az azt tanácsolja, hogy inkább az emberi kvalitásait nézd meg, hiszen legalább olyan fontos egy adattudósnál, hogy el tudja adni azt az eredményt, amit ő kitalált, mármint amit előállított, hogy el tudja magyarázni olyanoknak, akik nem értenek ehhez. Tehát, hogy a mondjuk, hogy ilyen interkulturális képességei, kommunikációs készségei is meglegyenek, és hogy a döntéseit is ezen a nyomvonalon tudja meghozni, és akkor ezért aztán ő azt az öt kérdést javasolja, amiből négyet fogok elmondani, mert az ötödikről megállapodtunk, hogy azt egyikünk se érti igazán, hogy mire gondolhatott a művész, de hogy szerintem a legzseniálisabb, hogy amikor megépítettél egy ilyen adatmodellen alapuló megoldást, akkor hogy küzdesz meg azzal a problémával, hogy a jelenléted az ideiglenes, tehát hogy el fogod hagyni ezt a projektet, és ott marad a modell, amit használni fognak, és tehát hogy milyen megoldásaid lennének arra nézvést, hogy ne öregedjen, vagy ne öregedjen rosszul az általad előállított megoldás vagy modell. Ez szerintem nagyon szép. Aztán egy olyan kérdést is javasolt, hogy miért lenne az rossz, hogyha lenne egy kedvenc algoritmusod, tehát, hogy mivel beszéljük le az adattudóst, hogy ragaszkodjon egy kedvenc algoritmusához, illetve, hogy a storytelling, a történetmesélés képessége az nagyon fontos, úgyhogy hogyan tud segíteni a történetmesélés képessége abban, hogy a gépi tanulás hatékonyabb legyen. Ez is egy szép vizsgakérdés szerintem, vagy egy ilyen job interjún mindenképpen érdekes eredményekre számítanék.
Igen, ezek már jó kérlet kérdések.
Igen, látszik, hogy
nem most kezdte.
Nem most kezdte a szakmát, de amúgy tényleg érdekes, hogy ezzel alapvetően egyetértetek, hogy nem a matematikai tudását kell megnézni egy adattudósnak, vagy mondjuk, hogy valakinek, aki egy adattudós pozícióra jelentkezik?
Hát valahogy azért azt is kéne mérni, de egyébként az bizonyos értelemben egyébként nehéz mérni.
Igen, azt is nehéz mérni?
Szerintem is komplex kérdés ez. Szerintem mindenképp fel kell mérni, hogy mit tud, de nem feltétlenül attól, hogy ma azt kell felmérni, hogy tudja fejből a matematikai egyenletet, hanem inkább az, hogy milyen helyzetre, milyen módszert alkalmazna. Tehát szerintem sokkal fontosabb.
Uh-huh. Egyébként ezek a, tehát maga ez a képesség, tehát hogy valaki mondjuk így tudja a data science-t, tud-e modellt csinálni, és voltak éppen ezek a kegelős megközelítés, tehát hogy ott van egy dataset, és akkor az meg lehet rá csinálni, ez végül is megoldotta ezt a problémát. Tehát ez, ha valaki ilyen időmilliómos meg egyéb, tehát ilyen módon is lehet ezt ugye megközelíteni, hogy vagy mondjuk eleve azt elvárják mondjuk olyan nagyon menő helyeken, hogy akkor na, akkor kegölbe, mit produkálta, vagy más hasonló helyen, vagy eleve kiírunk egy ilyen típusú kontesztet, és akkor...
Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a kegült szokták használni ilyen
jobbelépő az feladatnak? Az első pillanatok kezdve, hogy az létrejött, az egy abszolút egy ilyen... bizonyítási pont, ugye, hogyha valaki már ott nem tudom, sok mindent elért, akkor ezt eleve a CV-jébe beírkálja, hogy ő miket produkált. De ez azokra nagyon fontos felvetésekre, amiket te itt soroltál, hogy tehát a humán oldalára ugye nem nagyon mond semmit, és ez egyébként nagyon fontos. Tehát én is azt gondolom, hogy egy felvételi beszélgetésen, vagy én ugye szoktam időnként ilyet vezetni, akkor valóban én is az emberi részére koncentrálok, tehát most valaki ott áll előttem, ugye manapság már sokszor ilyen típusú képzéseket végült egyetemeken, okos, értelmes ember az azért innen-onnan-onnan kiderül. Nem biztos, hogy nekem ezt a részét kell annyira tesztelnem, úgyis van mondjuk egy gyakornoki időszak, amikor igazából kiderül akkor, hogyha valami komolyabb hiányossága van. Sokkal érdekesebb ezeket az ilyen alapvető emberi tulajdonságokat szűrni.
Egyébként ez a válaszadó úgy foglalta össze az ő öt kérdésének a mozgatórugóit, hogy egy függvénytáblázatból bárki tud idézni képleteket, de a kérdés az, hogy meg tudja mutatni, hogy mennyire komplex tudományterület az adattudomány, és hogy ezt érti-e, hogy mennyire bonyolult dolgokkal, mármint hogy több irányú megrendelésekkel, sokféle stakeholderrel kell dolgozni.
Nátok Győző egyébként az hogy működik? Tehát ott úgy, hogy van egy témakiírás, és akkor jelentkeznek lelkes hallgatók, és nem tudom, diplomamunkáznak, és akkor úgy, vagy hogyan, milyen?
Hát amúgy ez is működik, igen, hogy vannak nálunk gyakornokok, akiket úgy mi valamilyen szinten így pátyolgatunk, és hogyha jó munkát tesz le, akkor megfűzzük, hogy maradjon is ott tovább. Vagy vannak ugye bizonyos pozíciók, amire meg lehet pályázni, és ott akkor a kis bizottság így eldönti egy ilyen beszélgetés alapján. Én nem tudok ilyen konkrét kérdésekről, de nyilván szerintem attól is függ, hogy mire keresünk embert. Tehát, hogyha éppen tényleg egy olyan adat elemzőre van szükségünk, aki konkrétan egy komplex feladatot kell megoldania, én úgy vagyok vele, hogy nem feltétlenül tartom az fontosnak, hogy ő amúgy a szociális képessége milyen, hogyha neki az a feladata, hogy csak ott üljön és csinálja meg azt a feladatot, hanem akkor fontosabb az, hogy tájékozott eléggé, hogy ott az egyik kérdésben, hogy ne ragaszkodjon egyfajta módszerhez, és meg milyen a probléma megoldó képessége. Szerintem attól is függ, hogy mire veszünk fel embert.
Persze, mindenképpen. Azt hiszem, hogy ez inkább arra vonatkozik, hogy a csapatba egy állandó ember, akit hosszú távon akarsz foglalkoztatni, és nem csak bizonyos részfeladatokkal megbízni, hogy őnála mi a fontos. Na, ha már emlegettük a Kaggle-t, ami ugye egy lényegében egy adattudós versenyplatform, ahol időről időre nagy cégek meg kis cégek kiírnak feladatokat, föltesznek egy datasetet, és bárki nevezhet egy megoldással. Szóval, hogyha erről beszéltünk, akkor van itt egy olyan kérdés is, és majd itt még egy körülírásra szükség lesz. A kérdés úgy hangzik, hogy milyen jól szerepelne egy Kaggle versenyen Andrew Ng, de hát persze kérdés lehet, hogy ki az Andrew Ng. Hát ő a kályha, akitől el szokás indulni, hogyha adott tudományról, gépi tanulásról van szó. Ő egy Angliában született amerikai komputertudós és tech vállalkozó, aki egyébként az egyik alapítója és a vezetője volt a Google Brain-nek, illetve tudósként dolgozott a Baidu-nál, vagy ott alkalmazott vezető tudós volt a Baidu-nál, annak is a mesterséges intelligencia csoportjánál. Egyébként a Stanfordon tanít, és ő egy ilyen nagy név, a legnagyobb név talán.
Meg igazából nagyon jó előadásai, meg kurzusai vannak ezeken a online platformon, a Coursera-n.
Igaz, ezt el is felejtettem.
Ezért ismerik ennyien. Tehát az egyik legnépszerűbb, vagy a legnépszerűbb ilyen data science alapkurzus az övé, amit ráadásul melegen szoktak ajánlani kezdőknek.
Igen, ő a Coursera-n is, meg a Udacity-n is megtalálhatóak az ő előadásai, de ha jól tudom, akkor a Coursera-nak valamilyen módon az egyik alapítója is talán.
Igen, így van.
Szintén egy fontos. Na, és hát a kérdés az, hogy tehát ő az, aki nagyon jól tudja tanítani, az vajon, ahogy a primásokról szokták mondani, meghalna-e asztalnál, vagy sem?
Tetemre hívták.
Ami most éppen a legnépszerűbb válasz, az egy Giuliano Jensen nevű pasastól származik, aki egyébként két versenyt is megnyert a Kaggle-en, és ő azt mondja, hogy hát azért a Kaggle az a hely, ahol a szerencse is sokat számít, tehát ott nagyon sokan vannak, akik jók. Ő úgy foglalta össze, hogy ilyen egy az egyben, tehát hogyha egy-egy elleni mérkőzésbe keveredne Andrew Ng egy Kaggle-rel, akkor minden bizonnyal többnyire ő győzne, hiszen nagyon okos és nagyon kreatív, de amikor egy ilyen ezres tömegnek a kollektív intelligenciájával kellene szembeszállnia, akkor azért ott már a szerencsének is mellé kéne szegődnie ahhoz, hogy ő győzhessen.
Igen, ezek szerintem így nem is túl, nyilván ez nem túl értelmes kérdés, tehát ez a nyilván a poénkodás elég sok vicces válaszon egyébként, tehát hogy a lehetőséget kínálja, hogy elvicceljük. Itt persze, tehát ez van, hogy nyilván ő már bizonyította egyrészt a képességeit, másrészt meg az, hogy most egy konkrét eredmény az most éppen hogyan teljesít. Nyilván egyébként ő is nagyon jó teljesítene. Tehát, hogyha úgy néznénk, hogy ő tud-e bármelyiken nagyon jól teljesíteni, akkor valószínűleg igen a válasz, tehát miért ne?
Nekem nincs kétségem a fel, hogy ő jó. De én ezt a kérdést kiterjeszteném igazából inkább költői kérdésre, hogy például az egyetemen vagy hol, akik tanítják, azok gyakorlatban is milyen jók, vagy csak elméleti tanárok, ez nehéz megítélni, főleg egyetemi szférában, főleg, hogy attól különbálik az elmélet a gyakorlattól, és a gyakorlatot nem tudom, doktorandusok tartják. És hát így saját tapasztalatok indulva, hogy én is tanítottam, most épp szüneteltetem, de ott is nem mindig csak azt tudom tanítani, vagy azt tanítom, amivel én éppen foglalkozom, és az, hogy egy elméletet el tudok mondani, nem biztos, hogy a gyakorlatra azt le tudom fordítani. És ez csak a saját példámból, tehát hogy, és az a gyakorlatnak csak 2 órája körülbelül az, amit tényleg azt mutatom, amivel én foglalkozom, a többi, az meg csak olyan, ami tudom, hogy hogy működik, és el is tudom magyarázni, de hogyha egy ilyen versenyben kell részt venni, akkor biztos én elvéreznék.
Ezt én is ki akartam emelni mindenképpen, hogy más feladat jól beszélni egy témáról, érthetően plasztikusan elmagyarázni valamit, és más jónak lenni benne. A kettő egyáltalán nem feltétlenül elvárás, és habár azt én mindig egy ilyen nagyon túlzó és maliciózus gondolatnak tartottam, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Ez mindenképpen egy túlzás, de az tény, hogy aki tudja, az sokszor nem tudja tanítani. És ezért ezt érdemes ketté választani, és egészen más skilleket keresni az egyik vagy a másik esetben. Úgyhogy én azt is el tudnám képzelni, hogy alapvetően megtörténhet, hogy Andrew Ng nem szerepelne jól egy ilyen kegel versenyen, mert ő sokkal inkább, ahogy az a pályájából is látszik, egy vezető típusú alkat, aki nem feltétlenül a legfrissebb eredményekkel van képben, hanem azzal, hogy mit érdemes, merre érdemes menni, milyen stratégiai döntéseket érdemes meghozni, egy csapatot hogyan érdemes működtetni, ami adott esetben nagyon más tudás, mint egy algoritmus minél kreatívabb alkalmazása. Úgyhogy ha esetleg az lenne a válasz, hogy minden további nélkül megvernék őt a keglön, azt sem gondolnám, hogy egy nagyon-nagyon meglepő válasz lenne, nem?
És nem is biztos, hogy baj.
És egyáltalán nem is biztos, hogy baj, pontosan. Na nézzük, mi a következő random kérdés, ami elgondolkodtatott minket egy pillanatra. Valaki azt kérdezte a kórán, hogy miért nevezi meg a Google a Machine Learning Engineer, tehát a gépi tanulás és a foglalkozó mérnökök esetében az elsődleges fontos tudásnak az SQL-t.
Hát először is nem tudom, hogy honnan származik ez a, mert ez egy állítás rejt magában, tehát hogy ez így van. Mármint, hogy Google ezt tenni, hogy a legfontosabb vagy a legfontosabb skillek között, vagy a legfontosabb skillnek az SQL ismeretét tartja. Először is az SQL, az a Structured Query Language.
Szép találat.
Ezt mondjuk el, tehát hogy egyrészt aki teljesen laikus, meg aki ilyen, nem tudom, nagyon fiatal, és azt gondolja, hogy csak a big data létezik. Tehát nem, tehát ugye ez a klasszikusan, ugye az a relációs adatbázis kezelőknek van egy standard nyelve, és ez a SQL, ezzel tudunk mondjuk egy adattáblából mindenféle lekérdezéseket, meg szóval mindent ezzel csinálunk, ez a nyelve. És ez egy standard ráadásul, úgyhogy attól függetlenül, hogy milyen adatbázis kezelőt használunk, széles körben gyakorlatilag ugyanazt az SQL-t használjuk.
Hát, hogy legfeljebb valamelyik nyelvjárását.
Igen, de kicsi különbségek
kicsi
vannak.
Kicsi különbségek vannak, csak
főszabály igen. Szerint ez teljesen megegyezik. És hát ez valóban nagyon fontos maradt, ez a tudás. Mit válaszoltak?
A válaszok, hát az első vagy a legnépszerűbb válasz az egy ilyen nagyon didaktikus felsorolás arról, hogy a data science az adatról szól, a machine learninghez sok adat kell, a machine learning az többnyire supervised, tehát felügyelt algoritmusokat, vagy felügyelt megközelítést használ, amihez struktúrált adatok kellenek, amik relációs adatbázisokban vannak, azt pedig SQL-ben kezeljük. Úgyhogy hogy az SQL az egy nagyon fontos tudás. De van itt egy másik válasz is, aki olyas valaki válaszolt, aki a Google-nek az egyik machine learning tímjében dolgozott, és ő azt mondja, szerintem egy kicsit még érdekesebb is, hogy ő nekik azért alapvetően nem az volt a munkájuk, hogy új algoritmusokat alakítsanak ki, hogy az finomítsák a meglévő algoritmusokat, hanem az újabb és újabb adatokat, azoknak a beolvashatóságát, a jól feldolgozhatóságát biztosították, tehát magyarul leginkább data engineeringet csináltak, és hogy még azt is mondja, hogy vagy ezt nem is tudom, hogy ezt nála olvastam, vagy valaki másnál, hogy azokon a helyeken, ahol az adattudósoknak rendelkezésre áll néhány data engineer, aki helyette megtisztítja az adatokat, az nem is igazán tudja, hogy miről szól az adattudomány.
Igen. Hát itt megint igen sok klasszikus ilyen közhely jön össze egy helyre. Talán a néhány adással ezelőtt beszélgettünk ugye a nagy big dataról, tehát hogy mi számít igazából big datának, meg ugye a big data ebben az esetben ugye úgy jön ide, hogy ez egy másik technológia, tehát az éppen a relációs adatbázis kezelőknek a kiváltására, vagy olyan típusú problémák adatmennyiségeknek és adatoknak a kezelésére szolgál, amelyiket a relációs adatbázis kezelőben nem lehet, vagy nem lehet jól kezelni, és ott akkor nem SQL-t használunk, hanem más, de egyébként jellegében hasonló nyelvet, ami valamilyen adatmanipulációt támogat, és az SQL viszont továbbra is, tehát igazából az van mögötte, a kérdés mögött, és talán az értetlenség mögött is, hogy valóban a relációs adatbázis kezelők, ezek még mindig ilyen fontosak a data science-ben, és hát igen, tehát hogy még mindig nagyon-nagyon sok adatot, strukturált adatot ebben kezelünk, és ebben fog a data science tevékenység is nagyon nagy részt megvalósulni.
A Győzőtől szeretném megkérdezni, hogy ez a nyelvtechnológiában is ugyanígy igaz?
Nem egészen. Mi nyers adatokat, nyers szövegekkel dolgozunk, ami általában nem adatbázisokban vannak.
Igen, hanem nem struktúrált.
És nem struktúrált. Van. Igen. Ja. És a struktúrált is az inkább csak címkézet, az szintén nem struktúrált annyira, és sima TXT fájlokkal dolgozunk.
Akkor egyből találtunk is egy olyan területet, ahol nem feltétlenül elvárás
hogy nem,
tehát, az SQL.
Tehát ez a kettő egyszerre igaz, tehát hogy sok olyan terület van, ahol egyébként nem fontos, de attól még a tradicionális területeken, tehát ahol annak idején elkezdték használni, továbbra is azt használják majd, az a legjobb továbbra is. Azokra a dolgokra, amikre anno elkezdték használni, azokra továbbra is ez a legjobb.
Aha. Tehát mondjuk üzleti adatok elemzése.
Hát nem is ez minősíti, mert a szöveges adat is lehet üzleti is, hanem inkább az adatoknak a jellege. Tehát amikor ilyen numerikus, eleve adatbázisban tárolt, tehát tranzakciós adatok egyebek, azok jellemzően olyanok, hogy jól struktúráltak, jól kezelhetők relációs adatbázis kezelőbe, sőt abba kezelhetők a legjobban, leghatékonyabban, leggyorsabban, és akkor azokban SQL-t használunk.
Így van, akkor ezt minden kezdőnek tudjuk ajánlani, bár azt hiszem talán, vagy én nem tudom elképzelni, hogy legyen olyan hallgatónk, aki nem ismerkedett még az SQL-lel. Hát sose lehet tudni. Mindegy. Egyébként az egy nagyon jó, azért nagyon jó, mert iszonyú nagy sikerélményt ad szerintem, azt minden programozással foglalkozónak kéne, az, akinek kezdeni, hogy SQL-t tanulgat egy kicsit, mert nagyon könnyű, nagyon ilyen élőnyelvi megközelítésű lekérdező nyelv, és ugye mivel lekérdező nyelv egyből van eredmény, tehát ha van egy adatbázisod, és ott tudsz írni egy értelmes SQL query-t, egy jó lekérdező mondatot, akkor meglepő eredményekre juthatsz azonnal, nem kell hozzá bonyolult UI-t írni, meg nem tudom mindenféle dolgokat programozni, hanem...
Na, engem már azon megleptél, hogy ilyen lelkes SQL fan vagy.
Én lelkes SQL felhasználó vagyok, és ezért is mondom ezt, hogy milyen jó, hogy az ember úgy érezheti, hogy ért valamihez ebben a mai számítástechnikában. Meg egyébként az is igaz, hogy amikor én elkezdtem a szoftverfejlesztést, akkor SQL még nem volt, de a relációs adatkezelés már volt.
De volt akkor
SQL. Jó, lehet, hogy volt SQL,
volt. Nem volt annyira, tehát akkor még ilyen nagyon cool, meg menő, meg ilyen nem tudom milyen dolog volt. Ma az már sokkal standardebb.
Igen. Van még egy kérdés, amire időnk is, meg szerintem kedvünk is lesz. Ez egy lírai kérdés. Úgy szól, hogy az Upwork nevű szabadúszó platform, ahol bárki felajánlhatja a munkaerejét, és akár ilyen pár dollárokért kicsi részfeladatokat átvállalhat a megbízótól. Itt valóban arra kell gondolni, hogy minden szóba jöhet a fűnyírástól a nyelvi mesterséges intelligencia megoldások fejlesztéséig, tehát tényleg széles a skála, de mondjuk a babysitting is ezek közé tartozik, meg a weboldalkészítés is, meg a hangolámondás. Szóval, hogy megéri-e ott tölteni időt, és ott próbálni pénzt keresni, mármint az ilyen szabadúszó platformokon, és ami most egy rendkívül sok szavazattal az első helyen álló hosszú-hosszú írás, egyébként érdemes olvasni, az arról szól, hogy valaki egy friss college dropoutként, amit magyarul, hogy is mondunk, szóval aki kimaradt az iskolából, egy olyan srác írja azt le, hogy épp nem volt semmi melója, csak ilyen segédmunkákat végzett gyárakban, és akkor megismerkedett az Upwork-kel, és hosszan gondolkodott, hogy na jó, de mi az, amihez ő ért? És arra jutott, hogy hát egy dologhoz ért, az az írás, mármint, hogy írni azt tanulunk az iskolában, még azok is, akik amúgy semmilyen szakmaszerűséget nem tanultak, és hogy ő megpróbálkozhat-e valaminek az írásával, és ami nekem nagyon érdekes volt, hogy konkrétan tudott olyan feladatokat találni, amikhez tényleg nem kellett semmiféle szaktudás az íráskészségen túl, és ilyen például podcast show notoknak a megírása, tehát a podcast végighallgatása és egy jó összefoglaló írása belőle, vagy About Us page-eket megírni, tehát a rólunk című részét a weboldalaknak, a céges weboldalaknak megírni néhány információ alapján, de egyébként ilyen az, hogy Facebook posztokat írni cégek nevében.
Ugye ez a technical writer, azt hiszem az.
Az az, amihez már esetleg kell valamilyen szakértelm, és ő is azt mondja, hogy így kezdte. Egész konkrétan ő egy olyan feladattal kezdte, hogy valakinek ilyen nagyon egyszerű gyerekmeséket kellett írnia, amik rövidek voltak, és ugyanarra a sémára épültek. A mese szereplője, a kisfiú elment a Grand Canyonba, és ott megtanult három érdekes dolgot. És mindig ez a három érdekes dolgot tanultam ez alatt a kirándulás alatt. Ilyeneket kellett írni jó sokat, és akkor ő ezt valahogy megszerezte, ezt a melót, és aztán egy ilyen hatszámjegyű éves fizetés sikerült, akkor már valóban technical writerként gyűjteni az Upwork-ön azzal, hogy sok mindent írt tényleg a beleértve az ilyen, hogy is mondják, az áru címke szövegeket akár.
Na most egy picit azért, hogy került ez a kérdés ide, mert ez a csőlátásomat bizonyítja, mert hogy én nekem ugye ez eleve úgy jelenik meg, hogy itt azon az Upwork-ön meg a hasonló ilyen platformokon sok az ilyen kimondottan data science jellegű feladvány, meg feladatmunka. És én ezt a tendenciát néztem, és nekem valóban egy pillanatra ki is esett, hogy hát az Upwork az valójában sokkal több, meg nem is onnan indult, hanem ahogy te mondtad, egy csomó ilyen szövegírás például, az tipikusan olyan dolog, amire nagyon jó használható, szerintem egyébként jobban is, mint mondjuk a data science-re, de ennek ellenére aztán most az idővel úgy alakult, hogy aztán most nagyon sok ilyen gépi tanulási feladatot is ott kiközvetítenek. Na most viszont van egy ilyen érdekes irány, hogy azt hiszem, hogy beszéltünk már korábban egyszer róla, hogy hát ott viszont borzasztóan lementek az árak. Tehát, hogy gyakorlatilag, mert hogy a világ bármely tájáról lehet vállalni a feladatot, és akkor vannak tényleg ilyen nagyon messzi kontinenseken ilyen
nagyon olcsó munkáját.
Hát ugye elsősorban az indiai Pakisztán erről a környékről ilyen elképesztően filérekért, tehát ilyen 100-200 dollárokért csinálnak meg mondjuk egy feladatot, ami egyébként hát nyilván pont olyan lesz, amilyennel azt a nem tudom egy-két órát, vagy maximum annyi munkát, amennyit az megér, tehát az alarányos lesz a feladatnak a minősége, vagy a megoldás minősége, és igazából én ezt kezdtem el, tehát azért dobtam föl, meg azért mentettem el, végig is olvastam például ezt a nagyon hosszú leírást elsőre, mert egyébként nyilván attól érdekes az Upwork, hogy nagyon sok nagyon egyszerű feladat van adott esetben, de lehet olyan nis területeken olyan típusú feladatkitűzés, meg olyan típusú szakértelem, ami most egymásra talál a kereslet meg a kínálat, és akkor adott esetben ott azért olyan komoly szaktudás kell hozzá, amiben aztán tényleg jól meg is fizetik. Hát a data science-en meg az történt az elmúlt, nem tudom, 20 évben mondjuk, hogy ugye annak idején még nem is így hívták, hogy ez egy ilyen nagyon exkluzív tudás volt régen, meg nagyon kevesen foglalkoztak vele, de akkor még nem volt ekkora hype se, tehát ez így összefüggött minden esetre, akkor azért egy ilyen szűkebb terület volt. Most arra meg az lett, hogy lehet vele nagyon jól is keresni, meg tényleg vannak ezek a hihetetlen milliós fizetések, meg ezekről hatalmas sztorik, létezik a másik véglet is egyre inkább, mert hogy tömegek, tehát hogy tényleg ilyen milliószám vannak most már lassan ilyen data scientistek a világon, és ezért aztán elképesztően olcsón is lehet találni. Ugye én, amikor az üzleti részével foglalkozom, akkor én ezt így szoktam is néha mondani, hogyha minket ezzel kapcsolatban ilyen kritika ér, hogy most drágák vagyunk, vagy valamennyibe kerül a munkánk, hogy hát olcsóbbat azt mindig lehet találni, sőt, még ajánlani is tudok adott esetben. Tehát, hogy ez egy végtelen ciklus, tehát igazából ezért érdekelnek engem az Upwork, meg hasonló platformok is, mert ez tulajdonképpen valahol a vége ennek a folyamatnak, mert ott aztán olyan olcsón lehet találni egy adott adattudományi feladatnak a megoldására a vállalkozót, hogy az valószínűleg a vége már. Tehát aztán más kereső az, mire jó.
Innen is érdekes nézni, szerintem onnan is érdekes nézni, hogy akár adattudósként érdemes-e oda feltenni a saját szakértelmezet, hogy téged kibírhassanak, és az mindenképpen igaz, hogy bárhonnan a világon tudsz így munkát szerezni.
És azt nem emlékszem rá, hogy a múltkor, amikor erről beszéltünk, akkor elmeséltem-e, lehet, hogy igen, hogy nekem volt ilyen élményem, amikor pont egy ilyen főiskoláról kimaradt srác jelentkezett hozzám, és fantasztikus ilyen, most már egész biztos, hogy emlékszem, meséltem, de elmondom most már, ha belekezdtem. Tehát egy egész fantasztikus CV-je volt, én amerikai cégeknél ilyen, nem tudom, hol oldott meg feladatokat, és aztán nem értettem egészen, és aztán kiderült a beszélgetésből, hogy azt hiszem talán pont ezen a platformon. És hát gyakorlatilag most tartott, hogy most viszont keres egy rendes állást, ahol így értelmezhető pénzt is keres, meg kifizetik, meg nem kell veszekedni, meg nem tudom, tehát elért ő is oda, hogy csak olyan árakon tudta ezt tehát elfogadtatni, meg olyan árakon vették tőle meg, ahol már neki se érte meg a dolgok.
Van ennek egy másik megközelítése is, vagy iránya is. Nekem az a személyes tapasztalatom ezzel a történettel, vagy ezzel a platformmal, hogy amikor egy kis reklámfilmet kellett előállítanunk, aminek angol nyelvű hangalámondása volt, akkor nekem automatikusan az indult el a fejembe, hogy milyen angolul anyanyelvi szinten beszélő ismerőseim vannak, akit meg lehetne kérni erre, és aztán a fiatal kollégám mondta, hogy hát de miért tennénk ilyet az Upwork-ön, bárkit meg lehet bízni ezzel, és valóban tökéletesen fillérekért egy nap alatt kaptunk tökéletes hangalámondást. Szóval, hogy van egy csomó olyan feladat, ami olyan kicsi, hogy igazándiból nem érdemes egy nagy céghez vagy egy ügynökséghez elmenni vele, és tényleg remek minőségben kaphatod meg, mert elvégezni nem bonyolult, és igazándiból valami speciális tudás, akár nyelvtudás, akár egy adott ritkább nyelvismerete kell hozzá, szóval ilyenekre is baromi jó az Upwork. Nyilván ugyanez igaz a data science-re is, hogy simán el tudok képzelni olyan feladatokat, amit Magyarországon nem találsz megfelelő vállalkozót, miközben az Upwork-ön meg fillérekért megkaphatod ugyanezt. Hát így. Na jó, hát a mai beszélgetésben ennyi fért bele. Szerintem csináltunk máskor is ilyet, amikor csak úgy beszélgetünk lazán egymáshoz kapcsolódó témákról, mert én nagyon élveztem. Győző, köszönjük szépen, hogy velünk tartottál.
Köszönjük szépen.
Reméljük, hogy legközelebb majd elmeséled azt is, hogy te mivel foglalkozol, meg mihez értesz. És hát jövünk vissza nem sokára, de addig pedig találkozhatunk május 19-én a CEUN, a DataStream 2022 konferencián.
Igen.
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.